kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. A fővárosi hajnali és napi melegrekord is megdőlt tegnap. A Jánoshegyen 25,8 fokot mértek. A lágymányosan regisztrált új fővárosi napi maximum hőmérséklet pedig 39,4 fok volt. Legutóbb ezen a napon a legmelegebb 1949-ben volt, akkor 38,9 fokot jegyeztek fel. Az ország nagy részén derült az ég, délután északkeleten és a középső ország részben futózápor zivatar kialakulhat. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap is hasonló időre készülhetünk, éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 37 és 41 fok várható. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet. Hírekkel 15 órakor jelentkezünk legközelebb.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. Hatodik rész. Fekete kéz.
Egyszer arra ébredtem, hogy zuhog az eső. Nyakamra húztam a pokrócot. Akkor észrevettem, hogy furcsa félhomály dereng körülöttem, és egy óriási teremben fekszem, ahol rengetegen alszanak. Nyitott ablakok fekete sora látszott. De nem tudtam, hol vagyok. Újra elaludtam. Odahaza jártam Budapesten. Aztán arra ébredtem, hogy tévedésből megszólalt az ébresztő. Ez nem lehet igaz, gondoltam minden alkalommal. Égtek a villanyok. Mezitláb Halloween-ben álltunk vigyázban, tűrhetetlenül sokáig. Fáztam. A tiszthelyettes várta továbbal, mert valaki még mindig késletedett.
Igen, igen, ordított rá Bognár valakire. Ráérünk.
Megint az a kurva medve, gondoltam mellékesen, a hét szentséges úr istenit a rohadt pofájának. Az ablakok felé sandítottam, most nem esett. Vagy talán nem is aznap éjszaka történt, hogy felébredtem az esőre? Mióta vagyok itt? Kolaltó, ahogy mély álmából felpattant, régi mozdulatával lerúgva magáról a takarót és előre gurulva halkan egy számot mondott mindig maga elé. 103, vagy 73, vagy 33? Nem, az nem lehetett akkor. Kolaltó a napokat számolta, hogy mennyi van még hátra a karácsonyi szabadságig. Elállt az eső, dinnyögtem Szeredi felé. Törülközőt poharat szappant szedtünk elő közös fiókunkból. Ló, pikula, mondta Szeredi dühösen. De esett éjszaka, mondtam.
Nem esett.
De esett. Abba hagytuk. Szeredi még egy mozdulatot tett, aztán abba hagytuk, mert ennyi beszélgetés is felébresztette az embert, és éppen csak annyira, hogy jobban érezzük a halálos álmosságunkat. Most már nem voltam biztos benne, hogy aznap éjszaka riadtam fel az esőre és a hidegre. Történhetett jóval előbb is. Sűrű köd volt kint. Határozottan emlékszem, hogy aznap olyan sűrű köd volt a csuklógyakorlaton, amilyen még soha nem láttam. Ám már lehet, hogy ez nem aznap volt. Talán hetekkel később. Vagy egy másik évben. Szombat lehetett, mert Bognár tiszta fehér neműt adott ki. Fekete zubbonyt hordtunk még mi heten újoncok. 5 héttel a bevonulásunk után cserélték ki ezeket az ideiglenes fekete waffenrokjainkat a rendes csukaszürkére. Ennél fogva mégse lehettem ott 6 hete. Legalább 2, és legfeljebb 4-4,5 hete ezek szerint. Szeptember 1-e és október 6-a között történhetett tehát. De micsoda, hogy felébredtem éjféltájt az esőre? Hogy lent a ködben pár lépésnyire lehetett csak látni, és lazsáltunk a csuklón? Hiszen lehetséges, hogy ez a két dolog nem egy napon történt. Nem tudom kifogástalan időrendbe szedni az eseményeket, pedig szeretném. Igaz ugyan, hogy mindez, és még sok más is, amit majd el kell mondanom, egyszerre volt érvényes egy időben. Mégis, ha nem az időrend egymás utánjában mondom el a történteket, az elbeszélés menete, amely amúgy is hajlamos önkényes értelmezések felé terelődni, kikerülhetetlenül hamis hangsúlyok, egyoldalú szempontok, esetleges, torz, részleges nézőszögek belekeverésével rendezi el az anyagot, mert valamilyen, bármilyen megszokott és ismert rend mindig ráerőszakolja magát a rendezetlen dolgokra. És talán éppen a lényeget sikkasztja el. A rendezetlen dolgok még ismeretlen, valódi rendjét. Tulajdonképpen érdekesebb, előkelőbb volt ez a mi részgombos, fekete zubbonyunk, mint a többiek rendes, közönséges, szürke házi zubbonya. Úgy hordtuk mégis, mint a megbélyegzettek. Külön rajban a század bal szárnyán álltunk a sorakozónál. Dragonyos zubbony, mondta egyszer Cakó, aki mindent tudott. Dragonyosok viselték, tette hozzá magyarázólag. Lovas tiszti zubbony. Honnét tudott, kérdeztem. Vagy dzsidások, mondta Cakó. Fekete lovasok, mondta Medve. Akkor még egészen eleven volt a szeme. A fekete kéz.
Dragonyos zubbony.
Micsoda?
Dragonyosok
fordult
viselték.
Formes medvéhez.
Lovas tiszti zubbony.
Honnét? Össze kellene fognunk.
A dzsidások.
Medve formestől Tóth Tiborra nézett.
Fekete kéz.
Fekete kéz. Kössünk szövetséget, ne hagyjuk ezt.
Fekete kéz. Kössünk szövetséget.
Medve Tóth Tibor pillantását kereste, de Tóth enyhén vállat vont, s elfogt.
Tedd rá a kezed.
Ez az, fekete mondta lovas. Cakó. Tedd rá, fekete Tedd lovas. Medve habozva belecsapott Cakó kinyújtott tenyerébe. Tedd rá. Én is rátettem. Cakó bal kezével rácsapott Tóth Tibor vállára. Tóth azonban elhúzódott. Formes is kezet adott. Én a kenyeremet rágtam és röhögtem. Nem tudtuk, mire szövetkezünk, de jól hangzott a fekete kéz. Kaludzserszky állt meg mellettünk, és intett az állával kérdően. Mi az? Semmi, mondta Cakó szélesen vigyorogva. Indultunk tovább mindnyájan, de Medve élénken utánunk szólt még. De érvényes? Szokatlanul határozott volt a hangja.
Érvényes?
Érvényes, mondtam akaratlanul. Jól benne jártunk már az októberben, amikor Bognár egy délelőtt a kihallgatás szünetben felvitt bennünket a raktárba, és rendes csukaszürke házi zubbonyt vételeztünk fel a régi módi fekete waffenrock helyett. Délután pedig beosztottak bennünket újoncokat nagyság szerint a fél századunk két szakaszába a többiek közé. Azért kaptuk meg aznap beosztásunkat a szakaszainkban, mert az egész zászlóalj kivonult gyakorlatra. Kivonultunk, vagyis a falakon kívül, ha nem is a városon át, csak a lövölde felé meneteltünk fel a hegyre, hogy ott a kis fensíkon és tisztásokon terepgyakorlatot tartsunk. Mentünk a dombok alján, a majorságok elszórt házacskák között, s végül a patak mentén, és szabad volt énekelni. A századunk legelején mentem, és valami oktalan bizakodás fogott el. Örültem a szürke zubbonyomnak, a rendes beosztásomnak, és talán abba a tévhitbe ringattam magam, hogy fokról fokra megszüntetik majd újonc voltunkat. Még nem tudtam, hogy minden áldott ősszel újra kezdjük valamennyien a 6-7-es újonc kiképzést. Mint vén, hétpróbás, agyonrafinált és elkérgesedett katonák 6-éves, 7-éves korunkban is ezt csináltuk még szeptemberben. Pedig akkor már nyugodtan nekifoghattak volna délutánonként akár annak is, hogy megpróbáljanak módszeresen leszoktatni bennünket a vigyázállásról. A halálunkig úgysem sikerült volna. Söprik a Pápai utcát. Az út a kövezetlen kátyús, göröngyös taliga út, majdnem mindig sáros volt. A gőz homorú köszörülde, a gőz köszörű homorulda, a manikűr, a pedikűr, a borbé, a fodrász. Ennél a nótánál az ének egyszerre csak abba maradt, és az a dobpergét utánzó, pattogó prózai felsorolás következett. A pékinas, a cukrász, a vers, a próza, a bédis minden róza, aztán a búra búra búrkalappa, Károly király az érckalappa. Rosszfajta agyagos tapadós sárban meneteltünk. De olyan önfelett voltam, hogy pillanatnyilag nem is gondoltam a sár következményeivel. Pedig Schulze volt szolgálatban. Estére ez az agyag úgy rászárad a bakancsunkra, hogy késsel sem lehet levakarni. Mire a tanteremben túlestünk a parancsfelolvasáson, a nap már rég lement, de az ég még világos volt. Égett a villany. Cakó Medvével beszélgetett az ablaknál, szürke zubbonyban.
Szűnt a fekete kéz. A fekete micsoda?
A szemöldökét húzogatva, sokat mondóan hajolt medve felé. Megszűnt a fekete kéz.
Nem?
A fekete micsoda? Cakó medve zubbonyára mutogatott, majd a sajátjára. Hát a mi? Fekete kéz. Feloszlott, mi nem? Medve zavartan hümmögött, vállat vont. Aztán hátat fordított neki, és elég udvariatlanul otthagyta. Dübe jöttem. Gyorsan átléptem Kolaltó háta mögött, és a térdemmel jól farom billentettem medvét. Olyasfélét morogtam hozzá, hogy te marha állat, te barom. De ahogy előre nyomott állal, a pillanatnyi vak gyűlölettől megfeszült a torkom, ez a kurta gyalázkodás még jobban megkurtult, és mindössze három mással hangzó félét fújtam feléje. Medve azért értette. Rávicsorogtam, és azzal már is visszapenderültem a helyemre. A mozdulat, a rúgás jól esett a térdemnek, de megnyugtatni nem tudott. Vajon mi van a szerszámaimmal otthon? Gondoltam nyugtalanul. Így alkonyatkor néha még eszembe jutott mindenféle. Aztán erre a futó érzésre rátelepedett egy másik és másfajta érzés. Vágytalan közöny. Annak a hideg bizonyosságnak a sejtelme, hogy most már egészen mindegy, mi van a szerszámaimmal. De nem ezért rúgtam ülepen medvét, inkább csak megszokásból, azt hiszem. Sűrű, sokféle és árnyalatos rugásainkkal sok mindent ki tudtunk fejezni. Ezeket a közléseket szintén nagyon nehéz szavakra lefordítani. Önálló érvényű, mással nem helyettesíthető kifejezésmód volt ez, mint a beszéd és az írás, vagy a kép, a zene, vagy a csók. S rá lehetett szokni, ha egyszer elkezdte az ember. Én voltaképpen elég hamar kiismertem magam az egész rendszerben. Majd itt embert faragnak belőlünk, hajtogatta Schulze. Egy mindenkiért, mindenki egyért. Pofa be, nincs extra wurst. Megértettem, hogy ez így van. Egy szombati napon, szeptember 15-én a vacsora előtti órában a tanteremben rendezkedtünk. A tanszerládán belsejét készültem kibélelni papírral, ahogy Kolaltótól és másoktól láttam. Zsoldos kezdte meg ezt a divatot, és gyorsan terjedt. Volt nekem egy nagyobb, meg egy kisebb ív, szép sárga csomagoló papírom. Még a bőröndömből mentettem ki, amikor leadtuk a raktárban. De nem volt rajzszögem. Kolaltónak volt egy egész dobozzal. Cserébe azonban a kisebbik papírt kérte. Nem adtam, mert ezt a hátsó rekeszbe szántam. Szabó Gerzson megállt mellettem. Érdeklődéssel nézte, amint bíbelődtem a papírral. A tied? Felnéztem rá. Ennyi. Barátságosan szólított meg, és a szeme kékében is éreztem mindig valami barátságosat. Csak hajtogattam a papírt, nem vágtam. Madzag is van benne? Hajolt közelebb Szabó Gerzson, megtapogatta. Vagy cérna? Igen, mondtam, csak nincs rajzszögem. Szabó Gerzson nagy tetszéssel simogatta a sárga papírt, csóválgatta a fejét, és végül felhorkant, leplezetlen elismeréssel a hangjában. Kolaltó felé fordult. Hogy a pitlibe izélték bele ezt a kurva madzagot? Kolaltó udvariasan vigyorgott. A hálószerű szálak csak ugyan rejtélyesen voltak beleizélve a papír anyagába. Szabó Gerzson hátba vágott, és amikor ott hagyott, csak akkor kaptam észbe, hogy mi történt. Jóformán szívélyesen beszélgetett velem egy merényékhez egészen közel álló hatalmasság. Izgatottan kezdtek járni a gondolataim össze-vissza. Aztán nem is tudom miért, csanélkül, hogy különösebben megfontoltam volna, fogtam a kisebbik darab csomagoló papírt, és odavittem Szabó Gerzsonnak. A leghátsó sorban ült. Értetlenül nézett fel rá. Neked adom, mondtam, ha kell. Kék szeme elég hidegen merett rám, de aztán hirtelen felcsillant, amikor megértette. Nekem adod? Kérdezte mohón, és villámgyorsan kirántotta a kezemből a papírt. Fölösleges volt ez a sietség, hiszen azért vittem oda. Schulze beült hozzánk egy fél órára, és amikor megint visszament a B-osztályba, Szabó Gerzson előre jött hozzám. Kicsi, mondta. Kicsi. Letette elém a sárga papírt. Kicsi.
Add ide a nagyobbikat. Kapsz rajzszöget.
Ha ide adod a nagyobbikat, mondta. Kapsz rajzszöget helyette.
Csupán egy fél másodpercig havoztam. Talán nem kellett volna. Később arra gondoltam, hogy talán ez volt a hiba.
Minden esetre odaadtam neki a nagyobbik papírt, elég őszinte lelkesedéssel.
Medve már egy fél órával előbb is figyelte a sárga papíromat, és figyelte Szabó Gerzson megjelenését.
Minek adtad oda neki?
Rám. Te hülye! Elképedtem. Teljesen váratlanul ért a támadás. A fene egyen meg, mondta Medve. Villogott a szeme feketén. Az étteremben, vacsoránál, meg másnap is láttam Szabó Gerzsonon, hogy jó akaratúan vigyorog rám egyet-egyet. Este felé pedig, vasárnap volt, odahozott nekem egy félmarék rajzszöget. Sajnos némelyiknek csak a feje volt meg. Amikor kezdtem berajszögezni fiókomba a maradék kisebbik papírt, akkor vettem észre. A tanszerládám felét még ki tudtam volna bélelni. Kevés is volt a rajszög, aztán a második elgörbült és eltört, a harmadik is. Bosszankodtam, elkeseredtem. Aztán a negyedik is. Majdnem sírva fakadtam. Sorra eltört valamennyi.
Rosszakat adtál?
Csupa rossz rajszög volt.
Nem tetszett?
Hirtelen haragomban visszavittem neki az egészet. Rosszakat adtál?
Rosszakat? Kérdezte Szabó Gerzson. Nem tetszettek?
Na jó, elígy a pitlibe.
Azt a tréfát eszelték ki, hogy másnap reggel az étteremben az imától és a leülni után ügyesen 5-6 rajszöget tettek hirtelen a székemre. Ahogy nagy lendülettel beléjük ültem, kettő úgy megszúrt, hogy hangos kiáltással felpattantam a helyemről. Az ügyeletes tiszt meghallotta és már mutatott is rám. Intett, menjek ki a folyosóra. Reggeli nélkül maradtam. Annyira hiányzott gégémnek a forró kakaó, hogy szinte fulladoztam a dütől. Mégis, amikor a tolongásban felbukkant Szabó Gerzson és még ketten-hárman az asztalomnál ülők közül, és messziről röhögtek felém, hogy na ugye, ezek már megfelelő minőségű rajszögek voltak, én is igyekeztem nevetni, mint aki jó képet tud vágni a rossz tréfához. Megtanultam, hogy ez a célszerű viselkedés. Arra gondoltam, hogy nem kellett volna egy fél másodpercig haboznom tegnap előtt, amikor Szabó Gerzson elkérte a nagyobbik sárga papírt. Azonban nem ezzel sértettem meg Szabó Gerzsont, hamarosan kiderült. Egyáltalán nem sértettem meg. Megették a reggelimet, kiröhögtek, és egy kicsit megrugdostak, nehogy elbízzam magam. Kell jó rajszög?
Kell jó rajszög?
Egész délelőtt ezt kérdezgették tőlem. A tanteremben is, a szünetben is, még az
állapszéken
is. Kell jó rajszög?
Ronda csiszike!
Medvét elfogta az indulat. Fejébe szállt a vér, és ilyenkor nem bírt uralkodni magán. Vizelés közben hátra szólt éles, gúnyos hangon. Áj, de szellemesek vagytok! Aztán, ahogy ráeszmélt, hogy most már úgyis mindegy, indokolatlan túlzott düvel hozzátette. Ronda csiszlikek!
Ez a civil kifejezés a mi szótárunkhoz képest voltaképpen elég enyhe volt, de furcsaságában annál sértőben hatott. Nem vették nagyon komolyan a sértését. Az egyikük tréfásan megrúgta hátulról. Medve, aki még nem fejezte be a vizelést, elvesztette az egyensúlyát, és nekiesett az olajos, kátrányos falnak. Azaz, kénytelen volt jobb kezével beletenyerelni az undok kátrányba, hogy neki ne essen arccal. Óriási nevetés támadt. Medve hol erre forgatta a fejét, hol arra. Egyszer rám nézett.
Elefes.
Tartoztam neki ennyivel még Szombatról, amiért felelősségre vont kéretlenül.
De még fontosabb volt jeleznem, hogy nem fújok vele egy követ.
Mert kínosan érintett, hogy mintegy az én védelmemben avatkozott bele a dologba. Ebből a veszélyes baromságból nem kértem. És dühös voltam rá. Minek ugrál? Miért nem fogja be a száját, ha ilyen gyalázatosan rosszul viseli el a sérelmeket? Hiszen tulajdonképpen nagyon szerencsésen megúszta az egészet. Mégis kétségbe leszesve megint is magába roskad. Aki mimóza lélek, az ne kötekedjen.
Nyaske.
Medve nem felelt semmit. Tett egy mozdulatot, mintha mondani akarna valamit, de aztán nem szólt. Az egyik fülke deszkafalához lépett, és magasra emelve jobb kezét, beletörölte kátrányos tenyerét a választófalba. A tenyere és az 5 ujja nyoma ott maradt feketén a falon. Örökre. Legalábbis számunkra örökre, mert 1926. júniusában, amikor utoljára használtuk a helyiséget, még ott volt. Annyit jelentett, hogy az eltelt 3 év alatt nem festették újra az árnyékszék sárga deszka falait.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A 6. rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás. közreműködött Úszabó István, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
A regény rádió változata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. Hetedik rész. Medve kihallgatása.
Rosszul mondtam el az egészet. Nem cselekményszerűen, nem áttekinthetően telt velünk az idő. A kézzelfogható valóságban éltünk. Nem dicséretes eszmék jelképei közt, vagy kerek történetek abstrakcióiban. Medve tenyere nyoma végzetesebb jelentést tartalmazott számunkra, mint bármiféle fekete kéz menetekelje. Két év múlva, három év múlva is ott volt. Számunkra az első emeleti egyik árnyékszék telefirkált, faragott, maszatos deszkafalának kis darabját jelentette, ahová valaki egyszer belekente az olajos tenyerét. Meghitt és ismerős folt volt, de nem láttuk külön. Százszor, ezerszer futott el rajta a pillantásunk, porszem rakódott porszemre. Azt jelentette, hogy nem történik semmi. Hiába várjuk. Hogy csak rakódnak bennünk a napok, az órák, a percek, nincs más cselekménye az életünknek. Azt jelentette, hogy mégis így telik velünk az idő. Rettenetesen és csodálatosan. Tulajdonképpen csak kétféle napunk volt. Schulze nap és Bognár nap. A létezésnek ezt a tovább már alig egyszerűsíthető ütemét néha megzökkentette a vasárnapi és ünnepi szolgálatnak a hétköznapitól független beosztása. Más szóval mondva, megtörtént, hogy Schulze nem ment haza délben, hanem 48 óráig maradt szolgálatban egyfolytában. Ez sokszor csak az ebéd előtti kézmosásnál derült ki, és teljesen készületlenül ért bennünket. Az embert először jeges iszonyat fogta el Schulze láttán, majd tomboló felháborodás, aztán csüggedés. A kett és a szombat nehéz, átkozott nap volt, mert egész délután gyakorlatozás folyt. Szerdán a két utolsó óra, a szabadkézi rajz jó volt. Fent a nagy rajzteremben ráérős kávéházi életet éltünk. Engem talán egy életre megtévesztett mindez, és lehet, hogy azért mentem el festőnek, mert azt képzeltem, hogy a festészet ilyen kellemes kupleráj, mint a szerdai két rajzóránk volt. Ma már tudom, hogy a művészet sajnos nem kávéház, hanem akkor már inkább hasonlít egy keddi vagy szombati menetgyakorlatra. Érdeklődésünk is csak azért csillant fel az apró cseprő szokatlanabb dolgokra, mert együgyű módon változást reméltünk tőlük. Kint a gyakorlótéren a parancs és az uzsonna kiosztás után elterjedt a hír, hogy Schulzét tanfolyamra vezényelték. Mondta Szeredi felháborodva.
De!
Erősködött Lackovics Sándor.
Nem az
Jutasra
van.
Megy.
Hanem
nem az van,
később lesz az
mondta
ébresztő.
A csúcsfejű inkei, hanem októbertől fogva később lesz az ébresztő. Bánom is én gondoltam, csak legalább a fürdés maradna el. Ez is ugyanilyen légből kapott képtelenség volt, de szerényebb ábránd. Az oszoly után medve szokása szerint elindult fel a Ródlidom felé, merényék rohantak futballozni, Schulze pedig leült egy padra a kapu mögött, ahol néhányan rögtön körülvették, illő távolságban persze, s hízelkedő arccal várták, hogy odavessen nekik egy-egy kedélyeskedő szót, mielőtt kissé csúfondárosan, de jó akarattal nézi a labdarúgókat. Volt úgy, hogy Schulze meg sem szólalt, csak ült rejtélyes félmosolyjal az arcán, amíg véget nem ért a szünet. De volt úgy is, hogy elejtett egy-két megjegyzést. Ezt jó jelnek tekintettük mindig, bár sokszor alaptalanul. Schulze tiszthelyettes úrnak ma jó hangulata van. Én is odaálltam mögé néhányszor kacagni a humorán, de aztán abba hagytam, amikor láttam, hogy úgysem megyünk semmire fél évvel. Schulze hozzáférhetetlen és megvesztegethetetlen. Akivel délután kedélyeskedett, este ugyanúgy kezeli, ugyanúgy kipécézi esetleg, és lecsap rá valamiért, mintha semmi sem történt volna. Abba hagytam, aztán folytattam mégis, amikor megértettem, hogy senki sem számításból hízeleg neki, hanem tiszta szívből. A hatalma őszinte áhítatos tiszteletéből. Péntek délután volt mindig a fürdés az alaksorban, a péntek is átkozott nap volt. Ágyék kötőszerű kis fürdőnadrágunkban majdnem mesztelenül Schulze ugráltatott és vezényelgetett bennünket. Meg sem tudtunk rendesen törülközni. A félőrült siettetésnek és a kényelmetlenségnek a ravaszul kiagyalt pokla volt ez a fürdő. Medve még arra is emlékszik, hogy csütörtökön, ebéd után vívó óránk volt mindig a tornateremben, és a parancsfelolvasáshoz onnét vonultunk ki egyenesen a hátsó kapunát. Ebből aztán meg tudja állapítani, hogy aznap csak hétfő lehetett, amikor megláttuk Kovács Garibaldi ezredest a szökőkútnál beszélgetni egy szőke hölggyel.
Hétfő volt körülbelül. A főkapun kilépve Schulze díszlépést vezényelt. Nini, gondolta medve egy pillanatra. A többiekkel együtt, fejét mereven az ezredes felé fordítva, még merevebben csapkodta lábát a kavicsos sétányon. A szép szőke asszony, aki Kovács ezredessel beszélgetett a szökőkútnál, ernyőt tartott a kezében, és divatos zöld kalapja karimájáról fátyollógott a homlokába. Egy civil, nőnemű lény, ráadásul jól öltözött fiatal hölgy. A zöld utazó kosztüm, a kalap, a fátyol, medvét nyomban emlékeztetni kezdte valamire. Kovács Garibaldit megpillantva, aki végtére is a legfőbb parancsnok volt itt, s messze fölötte állt Schulzénak, az embert akaratlanul olyan titkos várakozás féle fogta el, hogy egy szép napon tényleg átveszi majd az uralmat a tiszthelyettestől. Ez az érzés azonban szinte azon nyomban megszűnt, azaz belevegyült egy nyomasztó tudás. Az ezredestől épp úgy nem várhat semmit, mint a többi tisztől. A félreértést az okozta kezdetben, hogy Marcel főhadnagyon kívül, aki szemmel látható jó akarattal beszélt mindig vele, Kuzmics százados is megdicsérte egyszer a feleletéért, meg a mértan füzetéért, és az első szabadkézi rajzára is jelest kapott. Hamar kialakult körülötte a hangulat, hogy szorgalmas, jó tanuló. Még az idegesebb tisztek is a legtürelmesebb hangjukon szóltak hozzá, a békésebbek pedig szinte megbecsüléssel. Medve ebben valamiféle védelmet érzett, vagy legalábbis a védelem lehetőségét. A napi parancsban nyakra főre olvasták fel a különböző fenyítéseket. Hol ezt, hol azt büntette meg valamivel a század parancsnok. Medve még sosem volt kihallgatáson, s nem is félt tőle. Akkor sem ijedt meg, amikor egy német óra elején Ernst alezredes kihallgatásra rendelte. Jóságos öreg volt ez az Ernst alezredes. Tutyi Mutyi bácsi. Nem tudott rendet tartani, és 5 percenként letámolygott a dobogóról, hogy rikácsolva csendet ordítson. Medve az első sorban ült a középen. Rögtön a német óra elején megindult a szokásos pusmogás, és Ernst alezredes feltápászkodott, és nehézkesen, de nagy igyekezettel mindig a lába elé nézve lesietett a katedráról, hogy Medve tanszerládájára támaszkodva csöndet kiabáljon. Bal kezével váratlanul beletenyerelt egy nagy, maszatos zsírfoltba. Elakadt a szava. Megérezte a csúszós ragacsosságot, és csodálkozva kezdte nézegetni a tenyerét. Aztán ráförmett Medvére.
Szakrament!
Nebuló! Tudott jól magyarul,
jelenti, hogy zsírkent az asztalára.
Sőt, mintha sokkal nagyobb szókincsel élt volna, mint mások. De a kifejezéseknek egy meghatározott csoportját értelmüktől eltérően a saját felfogása szerint használta. Ilyeneket mondott: magának híre hamba sincs. Ami azt jelentette, leginkább egyebek közt, hogy az illető meglehetősen gyengén felelt. Aki nem tudott semmit, annak azt mondta a feleletére lesújtóan: alkalmasint. A neveket is kicsavarta, elferdítette önkényesen. A Nebulót súlyos sértésnek szánta. Nyersen förmet rá Medvére.
Kihallgatásra! Jelenti, hogy zsírt kent az asztalára! Abtreten!
Ez a német vezényszó sem volt egészen helyén való. A lelépni után tisztelegni kellett, hátra arcot csinálni, és 3 kemény lépés után elmenetelni valahová messzire. Ernst alezredes abtrétnyét legjobb esetben is csak aféle indulatos fellengzősségnek lehetett felfogni, és Medve legfeljebb átvitt értelemben tudta végrehajtani. Leült, egyebet nem tehetett. Noha a zsírt nem ő kente az asztalára. A délelőtti szünetben, közvetlenül a német óra előtt, aznap fent maradt a század a tantermekben, mert esett az eső. Az orvosi vizit és a 10 órai kiosztás után Bognár kiment az iroda elé összeállítani a kihallgatást. Medve beleharapott a zsíros kenyerébe, félt szombal a tanszerládáján ülve, és átadta magát az evés gyönyörűségének. Nem vette észre, hogy a rossz arcú barjú előre jött, és már zsoldosnak üdögeti vele az állát. Medve háttal ült nekik, félig Matej felé fordulva. A zsíros kenyér óriási érték volt. A kis Matej a vastag karét széltében elnyiszálta a bicskájával. Ilyen módon 2 vékony karéra tett szert. A zsírosat megette, az üreset pedig megkente magának kacsazsírral. Ugyanis volt egy befőttes üvegnyi szép, barna csíkos, lesütött kacsazsírja a hátsó rekeszében. Ezt nézte Medve. A legnagyobb önuralommal sem tudta megállni, hogy sóvár szemmel ne nézze Matej kacsazsírját. A kis szeplős fiú egyszer vagy kétszer adott belőle egy kenésnyit a legjobb barátjának, mert jó szívű volt hozzá, de másnak természetesen soha, hiába kértek tőle olykor szemérmetlen erőszakossággal. Medve lecsúszott az asztaláról, és nagy önfegyelemmel elfordult Matejtől. A karikás szemű varjú állt előtte. Mutató ujjával Medve zubbonyának felső gombjára bökött.
Mi? Mi van itt neked?
Meggyőző volt a mozdulata, és Medve szórakozottan le is nézett rögtön a gombjára. Pedig ismerte már ezt a kis viccet. Az előbb éppen zsoldossal csinálta a varjú. Medve mástól is látta már. Amint lehajtotta a fejét, a varjú villám gyorsan felütötte Medve állát. Csattant egyet az állkapcsa, és ráharapott a nyelvére. Jobb kezében tartotta a zsíros kenyerét. Megpróbált úgy viselkedni, mint zsoldos. Ettől a visszataszító kis himlőhelyes varjútól rettenetesen félt. Felsziszent, egy kicsit fintorgott, nyomogatta az állát, és megpróbált elismerően elvigyorodni, remélve, hogy így szabadul meg a leggyorsabban varjútól. Áú, mondta. Megtapogatta az arcát, aztán megpróbált elmosolyodni. Varjú merev arccal, rebbenés nélküli szemmel nézte őt, és nem mozdult, sem nem szólt semmit. Matej végül, mint aki észbe kap, félig lenyelve a falatot, buzgó Medve felé fordult. Mi az, terühes? Nem tetszik valami? Elméletileg semmiféle írott vagy élőszóval kimondott törvény, szabályzat nem adott semmilyen hatalmat Merényi vagy Varjú kezébe. Éppen ez nehezítette meg a dolgot. Egy-egy mozdulattal, nevetéssel, visszafeleseléssel, még ha kockázatos volt is, többé-kevésbé mindenki jelezte időnként ezt az elméleti függetlenségét és egyenjogúságát. Medve úgy érezte, hogy a helyzet most ilyesfélét kívánt tőle. Jobb kezében tartotta a zsíros kenyerét, felemelte tehát a bal könyökét a Varjú mellefelé, mintha ütésre készülne, és szerényen motyogta: Ej, eredj innen! A Varjú meg sem utcant. Medve ott állt ütésre lendített ököllel, és mégsem ütött. A szerencsétlen és túlzottan gyáva mozdulatot nem tudta okosabban befejezni, mint hogy kicsit mellbevágta Varjút. A himlőhelyes arcú összehúzta a szemét, és végre megmozdult. Előbb kiütötte Medve kezéből a kenyeret, aztán belenyomta térdét a hasába a köldöke táján teljes erejéből. A kenyér Medve tanszerládájára esett, zsíros felével lefelé. Merényi, aki ritkán nevetett, most nyerítve felkacagott. Ráugrott fenekével a zsíros kenyérre, majdnem szétnyomta a kis zöld asztalon, aztán leugrott róla, felszúrta a bicskájával és intett Mufinak. Mufi kutya, ide gyere! Magasra tartotta a bicskára szúrt, szétlapított kenyeret, és ugráltatta érte Mufit. Mit is szépen, Mufi kutya! Mufi a melle elé emelve rázogatta a két mancsát, ugatott, morgott, kapkodott szájával a kenyér után, és amikor Merényi végre csak ugyanodatta neki, mohón habzsolni kezdte. Kevesen tudták megállni nevetés nélkül. Kitűnőek voltak Mufi mozdulatai. Medve nem nevetett. A Varjú úgy megnyomta a gyomorszáját, hogy egy-két percig rosszul étkörnyékezte. Forgott vele a tanterem. A hány ingere fokozatosan elmúlt, de megmaradt a fájás a köldöke alatt. Bejött Ernst alezredes, felálltak, leültek, aztán hallotta a csöndet, a vigyázt, később Ernst hangját. Esett odakint. A testi émelygés és a belső undor közönösen hullámzott benne. Másnap, ahogy a délelőtti nagyszünet megkezdődött, fel kellett rohanniuk a hálóterembe cipőt, nadrágot kefélni. A kihallgatásnak inkább a vele járó sok ruhatisztogatás volt a lényege. Sokáig vártak a kopasz alezredesre. Végre megjelent, és ahogy oldalozva lépett mindig egyet, és tisztelgett, és vele együtt a kísérete is lépett egyet jobbra, végre Medve elé ért. A fiú lámpalázasan mondta el a betanult szöveget, hogy Ernst alezredes úr parancsára kihallgatáson megjelent, mert zsíros volt a tanszerládája fedele. Mi? Fedele?
Feleljen!
Medve bambán és jámboran nézte a századparancsnok értetlen arcát. Feleljen! Igenis, mondta Medve. Kiderült azonban, hogy a kopasz alezredes homlokráncolgatása és teljesen értetlen arca mégis valami mást fejezett ki. Talán zsíros? Meghökkenést, talán felháborodást. Nagyon jól értette ugyanis első hallásra a dolgot, és döntött. Zsíros? Kérdezte.
Igenis.
Igenis. Fedele.
A tanszerelemetestől tanuljuk meg.
A tanterem nem disznó. Tanuljuk meg. Jelenti egy héten át kihallgatáson. Medve délelőttönként ott állt a kihallgatás bal szárnyán, és jelentette, hogy a tanterem nem disznóul. Többnyire az egész szünete ráment, s a cipő és ruhatisztogatással is soron kívüli küzdelmeket kellett folytatni a naponta. A negyedik vagy ötödik alkalommal azonban egy hétfői napon véletlenül kapóra jött neki, hogy fel kellett szaladniuk a hálóterembe kihallgatás előtt. Piszkos volt a keze, mert nekilökték a vizelde falának. Egy órája utálta már. A kátrány nem jött le szappan nélkül, undorodva fogta meg a ceruzáját, könyveit. Fent aztán gyorsan megmosta szappannal, körömkefével, s derűs hangulatban ment vissza, mint aki óriási módon bolondá tette az egész világot. Volt egy másik dolog is, amit még észben tartott, amire felfigyelt, ami át tudott hatolni állandó zavarodottság a tüzes spirálködein, és amiben talán az volt a nyugtató, hogy egyáltalán észrevette. Szombat este egyik újonc társa, Bod Benedek odaadta sárga áttetsző csomagoló papírját Szabó Gerzsonnak önként. Nem hízelgésből ajándékozta meg, hanem őszinte lelkesedésből, és még akkor is bízott benne, amikor csúnyán becsapta. Érdekes dolog, gondolta Medve. Érdekes módszer. Látszólag csak egyszerű hülyeség vagy félreértés, de mégis úgy érezte Medve, hogy nem okvetlenül hülyeség. Minden esetre egy kis vigasztaló, majdnem jó leső érzéssel nézte Bod Benedek hülyeségét. Délután a lépcsőházban, amikor a vesztibülben az él lassított, és ők felzárkóztak, megpillantotta Bod Benedek hátát. Kint a szökőkútnál pedig Kovács ezredes állt. Az ezredes mellett egy zöld kosztümös szőke asszony. A hölgy feléjük fordulva egyszerre csak felkiáltott, és csillogó szemmel integetni kezdett az ernyőjével.
Gábor! Gábor!
Medve megismerte az édesanyját, és a szívverése is majd elállt.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A hetedik rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás és Helyei László. Közreműködött Kutas József, Molnár Zsuzsa, Velencei István, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
A regény rádióváltozata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 15-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Rácz Péter versét Kaszás Gergő olvassa fel.
Megyek nagymamámék. Oda kellene eljutni megint, arra a sivár tájra. Azokhoz az örményekhez, akikről írtam, igaz kérésre. Alá is írtam, hogy írni fogok, ha már annyira szerettem náluk. Így mondja a magyar, szerettem náluk. Nem teszi hozzá, hogy lenni vagy valamit csinálni. Szerettem náluk. Szerettem náluk. Megyek nagymamámék. Meg keresztanyámék voltam, hallottam kisgyerekkorban. Az apostrófot meg mindig hozzá kellett gondolnom, mert már akkor tudtam, mi az apostróf. Vagy inkább tetszett csak, mennyire komoly prostata problémákkal küzd az ókeresztény gróf. Mintha tegnap történt volna, vagy tegnap előtt. Csak közben jártam Párizsban. És amikor 28 évvel később egyszer megint arra vetődtem, nem tudtam, mivel telt el az emberöltőnyi idő. Azt nem mondhatom, hogy közben láttam az örménynők fekete arcát, poros ajkát, csónakos körömcipőjét, ami a 60-as évek divatja volt. Sőt, a Women in Paris című fotókönyvben is láttam később, de az örmények előtt hasonlót. Az meg az 50-es évekből való, hiszen említett tapasztalatom épp úgy kívül esett a mondott időn, utána volt, mint az országút szélén megállt autóbusz felszálló porának látványa, ahogy a por bevonta lábszárukat. A virágos szoknyák alá is beszállt, amire látszólag csak én figyeltem fel. Mások, mintha természetes volna, figyelemre sem méltatták. Nálunk minden valami célból van. Követ bányásznak a hegyből, a növényzet meg friss oxigént biztosít. Csak itt vannak a hegyek csak úgy, csupaszon. Egy apostróf nem sok, annyi fűszál nincs rajtuk. Csak a csónakos körömcipők koptatják két falu között, mert ritkán jár a busz, még a szovjet időből. És mintha ugyanoda menne vissza, a szomszéd faluba.
Rácz Péter, Megyek nagymamámék című versét Kaszás Gergő olvasta fel. Szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvétel 2003-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, július 31-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Rácz Péter versét Seres Zoltán olvassa fel.
Túrós néni. A haja olyan gyűrött volt, mint az elfeküdt fű. Mint anyámnak egy ideje. És ahogy már egy ideje hozzáteszem, még egy ideig. ahogy ő is már egy ideje nem csak jó éjszakát kíván zúgó fejjel a telefonba, hanem azutánra jó napot is. Amikor a kólás üvegekben mért tejen kívül minden sajtfélét megkóstoltunk és vásároltunk már, jobban mondva inkább túró volt az, és jó előre tudtam, bármi pénzt mond, megadom. Gyenge karjával reszketve egyensúlyozta azt a tolós mérleget, erőszorozva erőkarjával, egyenlő teher szorozva teherkarjával, mert nem ő, hanem a társa, aki a torta szelet alakú sajtszeleteket csúsztatta a zacskókba, talán tényleg helyesebb, inkább túró szeleteket mondani, ő közölte, ez 30 deka, ez 40. Az elfeküdt fűhöz hasonlatos hajú pedig mérést mímelve mindig igazat adott neki. Valamit értek már. Valamit értek. Hogy mit, azt nem tudom, de majd megírom, ha tudom. A szabadkai túrós néni sem érti. Zúg a feje. Minden régi itt, azt mondja. Minden régi. Csak a túró friss. Meg akkora zsivaj van, mint kutyaoltáskor falun.
Rácz Péter Túrós néni című versét Serres Zoltán olvasta fel, szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvétel 2003-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 26-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Rácz Péter két versét Rátóti Zoltán olvassa fel.
Az augusztusi estéken dossziéból. Porcsin borította az udvarunkat, terjeszkedett, de nem szemtelenül. Szaporította magát, felmagzott. Kaszálom, már is kaszálom, mondom, mielőtt szólni fognak. Hamuval kevert fekete föld volt ez, ezen terjengett dús sötéten. Nem kiméltük. Fejeltünk rajta, a lovaskocsi ráhajtott. Közelről sosem néztem meg, mi kárt tett benne. Talán tudtam. Semmi kárt. A kutya is oda volt kikötve. Csak a másikat, a szopornicásat nem engedtük a közelbe. Azért lett beteg, az elhagyatottságtól. Ahogy levettük róla a kezünket. Kikerültük a kört, amelyet láncasugara engedett neki, aztán hamuval szórtuk fel az utat. Azon tocsogunk, hogy ne a sárban. Legyen nyoma, nehogy eltűnjön, mint sötét vízben a hópehely. El ne halljon, mint a rakoncátlan vízipók gyerekek dübörgése a vízhártyán, vagy ahogy a jéggel kevert hallavina csúszik hirtelen a ládákba. Hal reggel jéggel. Mindig már csak a kirakodásra értem a kikötőbe. Vaklárma, vaklárma. Nem hangol itt a világtalan zongora hangoló. A hal közé kevert jég surranását hallgatja ő is, én is. A porcsinról akartam írni még az udvarunkon, ahogy mindent benőtt harmatos augusztusi estéken. Nyikolaj Szergejevics Porcsinról. A nagyot halló szeme. A nagyot halló a szájával nagy hallókat mond. A nagyot halló szeme mindig tágra mered, mint a kíváncsian, mint ha először csinálná. Ügyetlen vagyok, mondja. Csak még egyszer tudnék valamit úgy csinálni, mint először. De másodjára mindig finomítom. Jobban akarom csinálni, rosszabbul sikerül. Mindig mellé önti. A kis tányérra meg az asztalra csurgatja. Ki is löttyenti. Letörli, újra lecsöppenti. Meglöki az asztalt. Ügyetlen vagyok, azt mondja. Mindig azt mondja, ügyetlen. Mindig kijönti. Visszatölti, mindig, mintha először csinálna teát, de mindig olyan nyugodt. Olyan izgatott vagyok, Nagy hallókat hallok.
Rácz Péter az augusztusi estéken dossziéból és a Nagyot halló szeme című versét Rátóti Zoltán olvasta fel. Szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvétel 2004-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, május 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Rácz Péter versét Vallai Péter olvassa fel.
Nem, de így végzem magam is. Én is elfordulok majd a világtól, mire összegyűl bennem az élet aszobora, ahogy te is teszed. Nem szólsz, hogy maradjak, de kérdezzelek, és beszéltesselek, csak ülsz az egyre nagyobb csendben. Nem, de még én vagyok az erősebb, és neked bealkonyul, befed, rád borul az ég gömbje, amely koporsód lesz. Ahonnan többé nem látod hasztalan nyüzsgésünket. Nem, de sokat csináltál, éltél, helytáltál, szétosztottad magad. Nem, de egyszer majd én is megkönnyebbülhetek a semmibe lépvén. Nem, de nem fogom sajnálni itt hagyni a fényt, mert addigra teleszívom magam vele. Nem a másén, de a magam távozásán örvendhetek majd egyetlen egyszer. Nem, de fiatal melleden nőttem fel, és most egy fiataltól búcsúzom. Nem, de bizony te is voltál erős, önző, kegyetlen és könyörtelen, de nem tudtad, amíg fiatal és szép voltál, mint azok a nők is, akik velem találkoztak az úton, uszodában, presszók rejtett karzatán. Nem, de ott fordult meg a kocka, amikor gyermekeim lettek akkorák, mint amire emlékszem saját időmből. Nem, de mondhatod, már meghaltam, beesett ajkam és szemem, a víz és a táplálék nem fordul meg bennem, ahogy az unokáidban, rólam nem is beszélve. Nem, de nem siettetlek, látlak a határvonalon ugró kötelezni, nem, de játszik veled a sors, de mintha te is játszanál, és mi is játszunk, csak éppen nehéz szívvel mondunk le szomorúságunkról. Nem, de te vagy legközelebb a halálhoz, mi meg te hozzád. Nem, de csak te választasz el minket a meghalástól, a magunkba tekeredéstől, a befelé csavarodástól, a vízzel, levegővel, tűzzel, földdel való találkozástól. Nem, de a csendeddel választasz el minket magadtól, a szemed csendjével és a hangod csendjével, és a csendet fogja összefűzni mindazokat, akiket ismertél, és akik nem is hallottak, a te már nem érdemes szólni keserű ajkaidról, sem a nem érdemes nézni tekintetedről, amit felnagyít a fél szemüveg. Nem, de most megnézem, nem a meghalást, de a búcsúd, amellyel, mintha engem jobban kitüntettél volna másoknál, mintha mondani akarnál általa valamit, amit nem volt időnk megbeszélni eddig, nem te engem hívsz ezzel a búcsúddal, engem szívsz ezzel a nézéseddel, az én szájamat nyitott ki ezzel a némaságoddal, hogy beszéljek,
Én nézek ezután a te szemeddel is, önzőn és erőszakosan hagyod rám a gyengétségedet, mintha lenne még valami, amit nem de adtál át, amikor még magzat voltam, és aztán kisfiú, nem de már nincs semmi, ami nálad maradt. Beleköltöztél mindenbe. Nők viszik járásodat, mély sötét szemedet. Nem, de úgy vagy te is, ahogy én leszek.
Rácz Péter, Nem, de így végzem magam is című versét Vallai Péter olvasta fel. Szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, december 6-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
Műsorajánlót hallottak.